A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 35 perc van, elnézést kérünk a késésért, csak olyan sokat beszéltek a kollégáink itt az ismétlésben, hogy még zenét se tudtunk adni, de már itt kell lennünk, és egy kis késéssel indítjuk a Millás reggelit, úgyhogy Gede Balázs és Mihálovics András nevében kérek elnézést mindenkitől. A stúdióban azonban Ács Gábor.
És Kántor Endre. Jó reggelt.
Jó reggelt. 06:30-20, nem, 06:30 nem 20, hanem 06:36-98-09. Na hát ezt most jól elmondtam, ez a Viber, SMS, WhatsApp, info@millastegeli.hu, illetve a Messenger, amin várjuk az üzeneteket, és jönnek is már korán reggel.
Jó, rátapintott Lőpapa a lényegre, Morgan Sunshine kartársak. Most mi van, gyönyörű novemberi reggelünk vala? Mondjuk egyelőre kifagyott dobozokkal, megáldva legalább. Uh-huh. Igen, mennyi? 4-5 fok? Város,
hát figyelj,
van,
én
5.
kettővel kezdtem, aztán 3 fokra melegedett, amikor félúton voltam, úgyhogy úgy éreztem, hogy ma nem jövök biciklivel, mert ez már idegesít.
Aha, igen, az utolsó talajmenti fagyosnak tűnő reggel, vagy utolsó előtti talán, igen, még aztán holnap még hasonló lehet, aztán végre délire vált az áramlás, és érkezik vissza a meleg. Ja. Úgyhogy ez már a hétvégén is érvényesül, úgyhogy ennyit kell még kibírni, és én is végre megválhatok. Hát nem, ez a végre megválhatok, ez úgy hangzana, amit nagyon várnám, hogy megváljak. Án csak, hogy kénytelen vagyok megválni az egyik régi kedvenc kabátomtól, amely már több kidobási kísérletet is túlélt, azért, mert visszajött a hideg. De tegnap olvastam, hogy már avonos helyen fogom tudni pótolni ez egy régi Primarkos kabát, és nagyon a szívemhez nőtt, és most már a magyar Primarknak a nyitási időpontját is bejelentették tegnap.
És azt reméled, hogy ugyanolyat tudsz venni.
Nem, nyilván nem.
Nem
fogsz akarok
tudni.
Ugyanolyat venni,
nem
csak
fogsz tudni.
Meg hát gondolom be se fog férni szerintem ott heteken keresztül, nem is fog oda menni, amíg tömeg van, lehet, hogy emiatt soha nem fog oda menni, de biztos nagyon fog durranni. Nem tudom, elektrovörtszerűt nem, de nem fogják betörni, gondolom, a kirakatot induláskor.
Hát majd meglátjuk, attól függ, adnak-e lámpát.
Május 28-a minden esetre az időpont, amit eddig nagyon titkoltak, ellenben tegnap bejelentettek most arra. De biztos, hogy egy hónap van itt tehát az első magyarországi Primark.
Kispéntek van tehát, és nagyon boldogan és szeretetteljesen üdvözöljük Márk nevű kedves hallgatóinkat. Van egy nagyon aktív, egyesek szerint grafomán, szerintem csak egy közléskényszerben rendelkező hallgató, aki sok üzenetet ír nekünk. Boldog névnapot neked, Márk, külön, és egyébként az összes Márk hallgatónak. Ezen kívül Aisha, Ervina, Kalliszta, Kassandra, Niki, zseniális, és Mohamed nap is van, a kis Mohamed a végére, de a sornak beférkőzött. Na nézzük akkor, hogy milyen érdekességek vannak. 1719-ben ezen a napon jelent meg Angliában Daniel Defoe Robinson Crusoe című regénye, ami azóta is egy nagy klasszikus. És volt még egy érdekesség, ez ezen a napon volt, amikor megkezdődött a szovjet csapatok részleges kivonása Magyarországról 1989. Persze nyilván ezt sokan részegesnek olvassák, és igazuk is van, tehát volt benne ilyen is. Úgyhogy biztos emlékszünk erre. Azon kívül... Hát te írtad ide...
Várjál csak, én most közben még egy fontos új információt másoltam be. Multitaskingolok, vigyázz, úgyhogy meg a közben az üzeneteket néztem.
Ide
raktad, és a harmadik
kérlek
szememmel...
szépen a Magyar Narancs cikkét a Szabadság napjáról. A ja, portugál szegfűs forradalomról.
Igen, mert ugye megtaláltam a hidat, és miért hívják április 25-e hídnak azt a nagyon nagy hidat, ami Lisszabonból vezet át a túloldalra. Hát, és ennek most van az évfordulója, annak igen, a katonai pucsnak, amiről a híd, ugye ez április 25-én történt, méghozzá 1974-ben.
Hát bizony.
És így módon 50 évvel ezelőtt történt pont ezen a napon, úgyhogy Portugáliában nyilván erre emlékeznek. Most ez indította el Portugáliát a demokratikus úton, a demokrácia irányába egy elég osmány rendszernek vetett véget. Hát akkor még a hadsereg, de hát azért a nép támogatásával. Úgyhogy ez a bizonyos szegfűs forradalom történt pontosan 50 évvel ezelőtt. Ezen a napon, április 25-én, és ezért hívják így azt a bizonyos gyönyörű hidat is.
Na, akkor nézzünk születésnaposokat, ezen a napon híres emberek közül kik születtek, kit érdemes megemlíteni. Te is válasz kettőt, vagy hármat, meg én is.
Azért mondom Szenes Ivánt, mert erre rá tudok csatlakozni, bár Katona Csaba nem akart ezt így bejelenteni, amikor az eheti témát egyeztettük, és ugye Kant egyértelmű volt, de hogy annyi izgalmas figurát találtunk, úgyhogy feltételesen abban maradtunk, hogy jövő héten Szenes Iván fog következni. Mindenesetre ma 100 éve született Szenes Iván, zseniális magyar dalszövegíró, zeneszerző, érdemes művész egyébként, úgyhogy akkor én vele kezdeném. És hát Ferge Zsuzsa sajnos néhány hete távozott, és a Széchenyi díjas magyar szociológus, egyetemi tanár is ma ünnepelte volna, ha jól számolom, a 93. születésnapját, de már sajnos nincs velünk.
1917-ben ezen a napon született Ella Fitzgerald, 13-szoros Grammy-díjas énekesnő, aztán Al Pacino is ünnepel, 1940-ben született ő ezen a napon, csak úgy, mint 5 évvel később, már mint hogy ezen a napon, Björn Ulvaeus, svéd énekes, dalszövegíró, az ABBA közepe.
Nézem. Készültél el valamivel?
Nem, azzal nem. Még mással hát, készültem most, úgyhogy figyelj, van egy nagyon jó ABBA lemezem, az a címe, hogy Heavy Metal Tribute to ABBA, zseniális, imádom.
Annyira tudtam. Szerintem a hallgatóknak nagy része szerintem egyből arra gondolt, hogy biztos valami ABBA feldolgozással
igen,
készült.
Igen, de nem hoztam azt most be, csak ugye, hogy azt biztos mindenki tudja, hogy az ABBA, ugye az a betűszó a négy énekesnek, vagy hát a igen, zenésznek a nevéből.
Igen.
Kérdés, hogy melyik a Björn? A második, vagy a harmadik B betű.
Nagyon fontos.
És Agneta az első, vagy az utolsó? Hát szerintem fontos. Fő azt mondja, hogy ezen kívül még kit emeljünk ki.
Hát vannak még egy pár, akit érdemes.
Na.
Johan Cruyff.
Aha.
Holland labdarúgó. Mm-hmm. 1947-ben született.
Aztán René Zellweger, kétszeres Oscar-díjas amerikai színésznő, is ma ünnepel.
Hát akkor itthonról Götz Anna.
Mhm.
Aztán játszol végét mondtad, Detre Anna Mária.
Kiszti Handa, hogy szokta mondani, András.
Színésznő, így van, aki hát elég nehezen tudott kitörni Iza úra hangja.
Hát igen, szegényed.
Skatujából, ha egyáltalán ki tudott, tegyük hozzá. 1948-as, és ma ünnepli szintén a születésnapját. Andy Bell, Pirézsör.
Igen.
Énekese és dalszövegírója is a duó egyik fele, a másik fele pedig... Na, a másik fele pedig...
Mit tudom én?
Nem tudod.
Hogy ki a másik fele név szerint?
Dave Clark.
Ja,
a Depeche Mód alapító, és csak elég hamar kivált. Így lett ez a... Hát a 80-as évek végétől a 90-es évek közepéig nagyon népszerű, hogy is mondják, ez szinti pop duó.
Igen.
Egyik fele, tehát Andy Bell
ünnepel. Hát nekem ez kiradírozódott az emlékezetemből, mondjuk így az Erasure. Viszont nem radírozódott ki más, ezzel készültem. Mert fekete ruhában mennek ma Szlovákiában a rádió és televízió.
Bocsánat, Vince Clark, nem Dave Clark. Azért, na, hoppá, még mielőtt valaki megírta, jaj, hamarabb nem írták még meg, úgyhogy ezt, ez még magamtól jutott eszembe. Jó.
Szóval fekete ruhában mennek ma a rádió, televízió Szlovákia munkatársai, mert úgy döntöttek, hogy így protestálnak az ellen, hogy Robert Fico megpróbálja olyan szinten államosítani a közmédiát, amit már szomszédos országokban esetleg megfigyelhettek emberek, ők most eszméltek rá. Eléggen elképesztő sztori. Természetesen, aki tudja, milyen ez, és már érezte a bőrén, azt tudja, hogy mi vár a szegény szlovákokra, ahol megmondták, hogy ilyen a kultúrminiszter egyenesen azt mondta, hogy hát de miért? Hát az állami rádiót és a tévét az állam fizeti. Az akkor az állam rádiója. Tehát ott olyan dolgokat kell mondani.
Na, érted.
Erősíteni a szlovák nemzeti karaktert.
Na, érted.
És ezt a hülyeséget, hogy objektivitás, felejtsük el. Olyan nincs, hogy objektivitás.
Na, remélem fölvilágosult a Bandi.
Én azt mondom, hogy erre, hogy megjelent valamikor, nem is tudom mikor, várjál, ki kéne számolni azt, hogy egy 2010-ben azt hiszem, 2011-ben a The Toasters, New Yorki ska zenekarnak a 30 éves évfordulós lemeze, amin van, érdekes, nem az évszám nem stimmel itt a lejátszón, de mindegy, 30 éves évforduló volt, akkor lehet, hogy az alapítástól számolták, minden esetre a The Toasters New Yorki ska zenekar, a zene pedig azt jelenti, hogy ne engedjük a szemeteknek, hogy ledaráljanak. Úgyhogy ezzel a protest szonggal indítjuk. Ne engedjük a szemeteknek, hogy ledaráljanak.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Na, egy pár gyors információ a sajtóból, hogy mik történtek. Hát elég érdekes dolgok többek között. Azt nem tudom, hogy olvastátok-e, hogy ez még április 18-án volt, amikor Lázár János vezette építési és közlekedési minisztérium közzétette azt a jogszabálytervezetet, ami a Válasz Online szerint lehetetlenné tenni bizonyos tényfeltáró cikkek megírását. A lap ugyanis összeköti a javaslatot azzal a szintén 18-ai cikkével, amiben arról írt, hogy hogyan építi be a Schwab-hegy maradékát a közelálló kör. És hát ugye itt aztán rengeteg érdekesség van. A Telexen jött egy cikk tegnap valamikor, hogy jöhetnek a rejtélyes építkezések, eltüntetnék ugyanis az ETDR tájékoztatási felületét. Ugye ez az építkezésekről az ETDR nevű rendszerből lehet információkat szerezni, azon belül is az általános tájékoztatási felület segíthet. Itt bárki megnézheti a beadott építési engedélyeket. Na most ez az, ami megszűnne, tehát hogy ne lehessen bárkinek ott megnézni bármit, bár ez titok innentől kezdve. Úgyhogy van egy ilyen információ.
Egy másikat viszont elengednek, ami nagy vihart kavart, most úgy tűnik, szintén Válasz Online információ, hogy kihátrálnak a gazdasági versenyhivatal elképesztően erős jogkörökkel való felruházásából, ami például azt jelenthette volna, hogy lényegében szabadon egy külön kategóriába sorolhattak volna cégeket, akik, hogyha nem úgy működnek, ahogy azt mondjuk a hivatal látni gondolja, akkor eladásra kényszerítették volna a tulajdonosokat és hasonló, illetve az eszközeik üzemeltetésére megállapították volna a költségalapú díjat, vezetői testületek kinevezésével szólhattak volna. Szóval ez óriási visszhangot váltott ki, és most hirtelen úgy tűnik, legalábbis egy alapértesülés erről szól, hogy az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtökön, azaz ma tárgyal erről, és kormánypárti képviselők körbe küldték a módosítóikat, és ebben egyszerűen kiveszik a törvénymódosításból ezeket a legkritikusabbnak tűnő változtatási javaslatokat, amelyek az alapvető jelentőségű vállalkozás, így hívták, ez lett volna a neve azoknak a cégeknek, amelyekkel kapcsolatban ezt a hatóság előírhatja, amiket említettem. Szóval ezeket egy-egybe kiveszik, és kihátrálnak ebből a változtatásból, érdekes fejlemény.
Aztán G7.hu, több ezer milliárdos rezsivédelem után a magyarok harmada fával fűz, jelent meg a kiváló írás. Hát ugye nagy riadalmat okoztak a 2022-ben elszálló nemzetközi gáz és áramárak Magyarországon, és így indul a cikk. A beszerzési költségek rengeteg vállalat számára nagyon komoly akadályt támasztottak. Sok családban számolgatták, beleférnek-e még az átlagfogyasztásba. Minden esetre a különböző adatokat összevetve elég nagy területi különbségek vannak. De a magyar tűzifa használat arány elég érdekes, mint mondtam, a magyarok harmada fűt fával. Érdekes ugye pontosan a rezsivédelmi intézkedések és a beleöntött pénz tekintetében ez.
Azt mondja, új üzemanyag ársapka kapcsán mennek a szivárogtatások szépen. Most arról szól a bejelentés, hogy egyelőre csak elnye-belnye, egyelőre ultimátum felszólítás a piac szereplőknek, hogy csökkentsék az áraikat, mert ha nem, akkor jön a sapka. Ez a legfrissebb, illetve ez már nem is szivárogtatás, ezt már nagyjából a kormányülés, hogy is volt, tegnap volt a kormányülés, ma lesz a kormány info, ahol miután 90%-ban az propagandisták alákérdezései mennek, azon kívül még néhány alapvető normális kérdés is a független sajtóból időnként előfordul, akkor talán majd többet tudunk meg, de a lényeg az, hogy egyelőre nem döntöttek az azonnali bevezetésről ársapka ügyben, hanem egyelőre arra fölkérték a piaci szereplőket, hogy adjanak vissza a marzsukból, és csökkentsék az áraikat. Tehát, nagyon leegyszerűsítve, a kormány megemeli az adótartalmat, meg mindent ide-oda rápakol, meg a forint gyengül, ezért felszólítja a piaci szereplőket, hogy engedjenek a árakból. Úgyhogy, mert ha nem, akkor jön az árstopp. Ki járt jobban, aki maradt, vagy aki kilépett, teszi fel a kérdést, a Portfolio.hu magánnyugdíjpénztárakról van szó. Úgy néz ki, hogy a meglévő 4 szolgáltató száma lefeleződik, nyártól már csak 2 maradnak a piacon, a Budapest és a Horizont magánnyugdíj pénztár, és egy elég szép grafikon látszik arról, hogy mekkora brutális csökkenés volt. Az MBH gondoskodás nyugdíjpénztár olvadt bele áprilistól a Budapest magánnyugdíjpénztárba, és a másik megszűnő július 1-től a Szövetség magánnyugdíjpénztár lesz, ez pedig a másik megmaradó, a Horizont nyugdíjpénztár veszi majd föl. A tagoknak nincs tennivalójuk. A kérdésre választ meg mindjárt elmondom, csak most elfogyott az időnk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát dióhéjban a Budapest értéktőzsde, meg egyébként sincs sok időnk. Nemzetközi átlaghoz képest felülteljesítő volt a BUX, a vezető részvények közül a MOL járt a legjobban 1,9%-kal, pluszban a Richter 1,6%-ban, a Magyar Telekom 0,2%-ot tudott erősödni, az OTP azonban visszaesett 0,3%-kal, viszont majdnem 6 milliárdos forgalommal ő volt a legnagyobb, a Richter követte 2 milliárddal, a MOL 1 milliárd fölött, és a Magyar Telekom 558 millióval volt a negyedik a sorban.
Azt mondja, hogy mi történt?
Hát egy sima egy fordított. Dow csökkent, S&P emelkedett, Nasdaq emelkedett, de ezeken minimálisak. Tehát ez éppen hogy a nullához képest. Úgyhogy sok minden érdekesség szerintem ilyen téren nem volt.
A Tesla föl tudta beszélni az árfolyamát. Már egyébként
12%-kal azért az jó fölbeszélte. Jó, már de, megint, egy újabb ígéret.
De ezzel mondjuk egy másfél hétnek az akóját hozta vissza, tehát ugye egy irgalmatlan, egy begyorsuló eső trendből jött most vissza. Mégis, nem pontosan értettem, hogy mégis lesz olcsó autó, amiből korábban kihátráltak, de egy kijött a jelentése, az alapvetően nem lett jó. Viszont tudtak ismét olyan mézes madzagot elhúzni, amire a befektetők így az esőtrendből egy kis emelkedésre képesek voltak. Aztán nyilván valaminek a kezdete, egy fordulat-e, vagy csak egy hirtelen visszapattanás.
Egy csodálatos barátság.
Egy korrekció úgymond az esőtrendben, ezt nem tudjuk. Mindenesetre szép emelkedés volt, tényleg 12%. Úgyhogy ez volt, ahol nagy mozgás volt.
Az Nvidia visszaesett 3,3%-kal, a Ford egy kicsit
emelkedett. Az előző napon pattant vissza fölfele az esésből, az előző napoknak az eséséből. Minden esetre az idei nyereségüket érdemes nézni a piacoknak, amit a Dow Jones visszaadta az egészet, az S&P, a Nasdaq meg a felét, vagy a háromnegyedét, most egy kicsit fölfelé kunkorodva, most ismét majdnem 5% erősödésbe tudott visszajönni a Nasdaq, a Dow Jones pedig a nullából fölment plusz 2%-ig már, ami tehát az idei évnek az eddigi növekedését illeti.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van Czoller Andi, szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
De hadd mondjam el a kérdésre, a kérdésre a választ.
Nincs időnk, elmondja a legfrissebb híreket, Andi, és utána. Aztán majd elmondhatod, amikor bejelentkezünk.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 9 perc van, és csütörtök április 25-e ez a Millás reggeli, benne Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgatók, akik írtak nekünk már több mindent, nem fogunk lerövidítve beszélni, a leges legvégén mondtam, hogy legyen egy cliffhanger, majd most elmondja a választ a kérdést. Te Gábor?
Annyi lett volna, hogy igen. Ennyi nem fért bele, képzelem.
Na, de mondd akkor szóval el a kérdést.
A kérdés az volt, hogy jól járt-e az, aki benne maradt a magánnyugdíjpénztárban. Tök egyértelmű a dolog, hogyha, de hát igazából józan paraszt észre is kitalálható. Nagyon-nagyon bénának kellett volna lenni annak a vagyonkezelőnek, portfóliókezelőnek, mi egymásnak, aki az elmúlt évtizedben, tehát mondjuk a 2011-es magánnyugdíjpénztár államosítástól kezdődő időszakban, amikor az infláció rendkívül alacsony volt, a részvénypiacok meg szuper jól teljesítettek, hogyha mondjuk nem verték volna meg a kiegyensúlyozott és a növekedés, nem, a növekedési, de a növekedés és a kiegyensúlyozott portfóliók az inflációt. Ezt az összes magánnyugdíjpénztárnál megtették, tehát kiváló hozamot értek el minden levonással együtt, és egyébként még a klasszikus, tehát a legkockázatkerülőbb portfóliók nagy része is jól teljesített, de azért az inflációhoz nagyon közel, ott a négy pénztár közül csak az egyik tudta megverni az inflációt, de hát akik a magánnyugdíjpénztárban vannak, azért általában inkább jellemzően a fiatalabbak voltak, akiknek a megtakarítások, illetve a nyugdíj előtakarékossági összegüknek a nagyobbik része azért a növekedés, illetve a kiegyensúlyozott portfólióban van, tehát így a számok alapján az inflációt jócskán meghaladó hozamot értek el. Ez egy másik kérdés, és érdemes utána olvasni, hogy akkor hogy lesz ebből, érdemes akkor visszalépni, már mint a mielőtt a járadékfizetés nyugdíjba vonuláskor megkezdődik, mert akkor, ha maradunk és járadékot kapunk a magánnyugdíjpénztárból, akkor az államiból csak egy csökkentett jár, ezt az utolsó éveknek a fizetése befolyásolja például, meg az, hogy mióta vagyunk benne a pénztárakban, hogy ez mindenkinek még egy kis matek feladvány lesz, de erről majd egyszer beszélünk részletesebben is, majd visszatérünk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, mivel kezdünk? Ezzel a tömeges rosszuléttel, vagy pedig a kőomlással? A rámszakadékot lezárták megint, ugye?
Igen.
Több egyszer.
Igen, nem először, most ismét az van, hogy lezárták. Ismét kőomlás van, ismét vizsgálják. Nem járható a rámszakadék az utolsó hírek szerint, úgyhogy a kerülő utakra kényszerülünk, vagy el se érdemes indulni. Nagyon egyszerű a helyzet. Van ott egy másik, egy hasonló a környéken egy sárga jelzés, az természetesen miután nem érinti a lezárt területet, annál nincsen probléma, tehát a Lukácsárok az továbbra is járható a friss hírek szerint.
Igen, de eleve szerintem szabad napokon, meg ilyen nemzeti ünnepeken, meg ilyen napokon nem érdemes arra menni, mert abban nincsen semmi jó, amikor az ember sorba áll, mint a metróban, hogy lejusson a rámszakadékon, mert legtöbben ugye lefele mennek, tehát busszal fölbuszoznak, és akkor szépen lesétálnak, vagy egy szakaszon, vagy teljesen.
Igen.
Nem annyira kellemes úgy.
Hétvégén.
Az hát járni.
Kellemes időjárásban hétvégén, hát nem annyira. Hát aki csak tud, inkább hétközben menjen, igen.
Hát ezt, igen, igen.
Amikor itt van lesz ismét.
Na de akkor nézzük ezt, mi volt ez a tömeges rosszulét? Ugye egy ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást, mert hogy egy budapesti iskolában, általános iskolában tömeges rosszulét volt, és ezért a rendőrség a 13. kerületi Török Flóris általános iskolában indította ezt a nyomozást. Ugye szúros szag terjengett az épületben előtte, ezt a BRFK közölte sajtó megkeresésre, és azt mondták, hogy az intézményben történteket vizsgálják, a katasztrófavédelem szakembereinek bevonásával folytatják az eljárást, és az a cél, hogy tisztázzák, hogy pontosan mi történt, mi okozta ezt a szúros szagot, meg történt a bárki részéről mulasztás. 31 gyereket szállítottak vizsgálatra a Heimpál gyermekkórházba, úgyhogy hát ennek várjuk az eredményét.
És hát tudom, hogy tegnap már a hírekben szerepelt, tehát miután én körülbelül két havonta tettem fel a kérdést, hogy miért olyan bonyolult betenni a 10-es gyűjtőt a Budapest Go applikációba. Akkor el kell, hogy mondjam, hogy sikerült ezt megugrani. Próbáltam most megint megnézni, hogy
nem volt
van-e
bonyolult.
Valami... Hát, hogy mi volt az oka annak, hogy eddig nem tették be, hogy ez technológiai volt, vagy üzletpolitikai, vagy most esetleg ez összefüggésben van azzal, hogy most átalakult a közlekedés rendszer finanszírozással, bejött ugye az országbérlet elfogadás, illetve a megyebérlet elfogadás is a budapesti tömegközlekedésben. Nem tudom, nem derült ki erről semmi. A lényeg az, hogy most már tehát a 10-es gyűjtő azon a sáron, mintha az automatából vennénk meg, tehát darabonként 400 forintos vonaljegy áron így lehet használni a tömegközlekedés. Frissíteni kell hozzá az applikációt, tehát a Budapest Go-t, de utána ez most már működik. Tehát ezt nem tudom, 2-3 éve kérdezgetjük, hogy miért nincs benne? Na, most lényeg, hogy benne van.
Na, ki is derült, hogy nem voltam a rámszakadéknál már évek óta. Most írja a Fuszek, hogy évek óta már csak a másik irányba járható, lentről felfele, a balesetek elkerülése véget. Nekem olyan rossz emlékeim voltak a tömeggel tényleg, kapcsolatban.
Én is
minden.
Majdnem mondtam, hogy legalább egy hát nem tudom, 6-7 éve voltam utána
erre. Ez kiderült. Na, jó, köszönjük az információt. Na, és egy érdekesség, ezekbe a különleges házakba lehet bejutni az idei Budapest 100-on. A Véla Budapest állította össze. A 150 éves házak után idén egy megosztó témával jön a Budapest 100, a 70-es évek építészetével. A május 11-12-i hétvégén 36 nyitott házba lehet belesni, amelyek között lesz lakótelepi, lesz kutatóház, lesznek egyetemek és egy ravatalozó is. Úgyhogy érdemes a Budapest 100-ra rákeresni, egy nagyon klassz építészeti program. Ilyenkor olyan érdekes házakba lehet bejutni, amelyekbe alapesetben még újságíróként sem. Ráadásul ugye ez a 70-es évek késő modern építészete most a téma, úgyhogy a célja pedig ennek, hogy párbeszédet indítsanak a korszak építészetéről, ami hát ugye egy megosztó építészeti korszak, izgalmas házakba lehet tehát betekinteni.
Samu?
Mondd a Samu.
Én nem mondanám, gondoltam, hogy te akarod mondani, de hát hogy nem, kis elefánt. 3 éves lett Samu, kis elefánt az állatkertben, hurrá. Mi is elmehetünk a szülinapi zsúriára, tegnap volt 3 éves, és 27-én hétvégén szombaton 11 órakor lesz a köszöntése az állatkert talán
egyik
legnépszerűbb.
Születésnapi zsúr.
A születésnapi zsúr, jó, oké.
Okay. Samu zsúr lesz az állatkertben. Lehet rá menni.
Túlélt egy nagyon komoly vírusfertőzést.
Tényleg?
Igen.
Na,
az elepánt herpes vírus megtámadta Samut is, de az állatorvosok és az állatgondozók munkájának köszönhetően sikerült legyőzni a kort, hogyha azt is lehet, hát egy kvázi újjászületési buliként is föl lehet fogni, és örülhetünk annak, hogy a kis Samu tehát betöltötte a harmadik életévét.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Egy régi adósságot kell törlesztenem, mert már az előző rádiónk óta news engem egy kedves törzshallgató, hogy a Chase-től miért csak az a szám megy nálunk a rádióban, miért nem a másik. Tök igaza van, a vita közöttünk abban volt.
Más zenekarokkal is kapunk ilyeneket, és dolgozunk az ügyen, igen.
Hogy az 1971-es saját című lemezen, a Chase lemezen, ami ugye debütáló lemez volt, az első nyitó szám, az Open Up Wide, az miért nem szól, és abban volt a vita, hogy az intrója nekem egy kicsit ilyen hosszú volt, de igazából nagyon szeretem ezt a lemezt, valójában otthoni hallgatásra sokszor beteszem, és miért ne, persze, tök igaza van. Ráadásul, aki autóban ül, mondjuk ott jön ki a legjobban, vagy valami jó fülesben, tökéletesen meg lehet érteni, hogy mi volt a különbség a normál zenekarok között és a Chase között, amikor Bill Chase összerakta a zenekart, ugyanis akkor egy klasszikus rock formációt hozott össze, azzal a különbséggel, hogy a ritmusgitár helyett 4 darab pisztonos volt, rajta kívül 3 másik trombitást hívott meg a zenekarba, és ez eszméletlen jó kijön, főleg, hogyha egy jó felvételt hallgatunk. Úgyhogy itt lehet érezni azt, hogy miért mondták azt, hogy power horn annak idején, amikor megszólalnak ezek a trombiták.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Pillanatra meg visszatérnék a rámszakadékhoz, mert itt tényleg nem jobb, érdemes jobban elolvasni a Parkerdő közleményét. Ez a bejelentését itt nem egy néhány napos lezárásról lesz szó, tehát nem arról van szó, hogy odébb rakják a köveket, amik lezúdultak. Tehát a klímaváltozás miatti hosszú, asszályos időszakok és rendkívüli nagy mennyiségű csapadékkal járó esőzések váltakozása a rámszakadék kőfalainak állékonyságára is negatívan hat. Ezért a Pirisi Parkerdő a látogatók biztonság érdekében a helyszínt teljes körű geológiai és statikai vizsgálatok elvégzéséig és kiértékeléséig teljes egészében lezárja, idéglenesen, de hát ezt gondolom, hogy nem hetek is lehet, hogy nem napok, és talán nem is hetek, úgyhogy fogalmunk nincs, de ez egy hosszabb lezárásnak ígérkezik, klímaváltozásra hivatkozva, úgyhogy következő hetekre sem érdemes szerintem arra kirándulást szervezni, legalábbis amíg ki nem derül, hogy mit mutatnak ki ezek a vizsgálatok, érdekes minden esetre.
Fordulat van a hitelpiacon, vagy ez nagy kérdés, most érdemes lakáshitelt felvenni? Mert ugye az elmúlt hetekben a bankok már alig nyúltak hozzá a lakáshitel ajánlatokhoz, ráadásul előre tekintve nem is nagyon van hely arra, hogy tovább csökkenjen a kamatszint. Az inflációs kockázatok felfelé mutatnak, a kockázatmentes kamat a lakosságnak már magasabb, mint a jelzálog hitelkamat. Tehát ugye az a kérdés, hogy akár emelkedés is jöhet-e a kamatokban. Hát ezt tesszük fel, ezt a kérdést Gergely Péternek, a biztosdöntés.hu alapítójának, pénzügyi szakértőnek, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Tehát most vagyunk a fordulóponton, ez az alja? Itt az ideális időpont a lakáshitel fölvételéhez?
A mostani adatok alapján úgy látszik, hogy a jegybanki alapkamat egy ideje csökken, és ilyenkor mindig azt hiszik az emberek, hogy azért, mert csökken, akkor másnaptól olcsóbbak lesznek a lakáshitelek, a személyi kölcsönök. Ez nem igaz, nincsen hozzá sok köze, tehát hiába van a levegőben az, hogy még többszöri alapkamat csökkentés lesz, ez nem fogja a lakáshiteleket olcsóbbá tenni. Most már a legtöbben fixált 10 éves kamatperiódusú lakáshitelt vesznek föl, itt egész más mutatót kell nézni, mint a jegybanki alapkamat, ez a 10 éves BIS, ami körülbelül ilyen 7% körül van, és most egy átlag jövedelemmel egy átlag hitelösszeget olyan 6,20 és 7% közötti kamattal föl lehet venni, tehát kvázi a bankok olcsóbban adják a lakáshitelt, mint amennyi nekik a forrás költsége. Emiatt nem várható az, hogy egyszerűen még lejjebb fogják vinni a kamatokat.
Na de hogyha gyakorlatilag veszteséget termelnek a hitelezéssel, akkor az sem várható, hogy emelkedjenek a hitelkamatok, mert gondolom ők sem jótékonysági intézmények.
Az biztos, hogy nem jótékonysági intézmények, amiatt én nem aggódnék. Ugye a bankok azt nézik, hogy összességében mennyi profitot tudnak csinálni. A lakáshiteleken most, ha csak a lakáshitelt nézzük, rövid távon nem tudnak keresni, de ugye egy ügyfél, aki náluk köt lakáshitelt, az valószínűleg 15-20 évig ott lesz, bankszámlát költ, el tudnak majd neki adni befektetéseket, egyéb hiteleket, hitelkártyát, ha vállalkozó, akkor egyéb termékeket. Tehát ennek valahogy vissza fog jönni az ára szerintem. A másik pedig az, hogy most amíg nagyon sok számla pénz parkol a bankszámláknál kb. 0%-os kamattal, és ők pedig a Magyar Nemzeti Banktól erre pénzt kapnak, kvázi a passzív, nem tudatos ügyfelekből keresnek annyi pénzt, hogy egy másik ügyfélcsoportnak tudnak ezáltal olcsóbban lakáshitelt adni. Uh-huh,
tehát akkor
és mivel nagyon verseny a bankok között, tehát hogy nagyon muszáj lakáshitelezni, különben minek az a sok bankfiók meg az egész operáció, ezért én nem várnék arra, hogy emelkedni fognak most a lakáshitel kamatok, de csökkenésre se számítok.
Tehát meg akkor középtávon is fölmaradt ez a helyzet, hogy forrásköltség alatt adják majd a hitelt, tehát hogy alacsonyabb kamatok mellett helyeznek ki, mint ahogy ők bevonják az elszükséges forrást.
Szerintem idén még ez életszerű, de ahogy ugye csökkenni fog a jegybanki alapkamat, a bankok is a bankszámlákon lévő pénzre egyre kevesebb pénzt kapnak, azért nagyon hosszú távon nem lesz ez fenntartható, de szerintem aki most lakáshitelt akar fölvenni a mostani őszi vagy tavaszi szezonban, neki az a fontos, hogy lesznek-e olcsóbbak, érdemes-e várni pár hónapot, szerintem nem érdemes. Talán egy-két bank lesz még, aki akciózik, vagy egy-egy kamatot lejjebb csökkent a magasabb jövedelmi ügyfeleknek, de általánosan elmondható, hogy elég olcsók a lakáshitelek. 2017-ben is egyébként ez 6% körül lakáshitel szint kellett ahhoz, hogy azt lássuk, hogy beindul a piac. Ha 7% fölé megy a kamat, akkor az emberek nem szívesen vesznek fel lakáshitelt. Tehát a sok állami támogatás mellé, mert ugye itt van még a babaváró hitel, a csok hitel, a falusi csok hitel, muszáj 6% körül tartani, hogy beinduljon a piac. És ezt tudják a bankok is.
Miért lett ez ilyen bűvös szám, hogy 6-on fölveszik, 7-en meg nem? Ez olyan furcsa azért.
Hát itt jönnek ki olyan törlesztő részletek, amiket a legtöbb ember ki tud gazdálkodni. Uh-huh. Szerintem egyébként ez egy picit leegyszerűsített sztori, mert ugye hozzátartozik az is, hogy mennyi az ingatlanár, mennyi a reálbérnövekedés, mennyi jövedelmünk van, vannak egyéb hiteleink, mennyire érezzük azt a jövőbe vetett bizalmunkat illetően, hogy bemerünk vállalni egy lakáshitelt, de a legtöbb embernek valahol nyilván élnie kell, nagyon sok lakásvásárlás el lett halasztva a tavalyi évben, nem is volt áremelkedés, sőt ugye reáláron jó jártunk, hogyha vártunk az ingatlan áremelkedés miatt, és az utóbbi két évben mondjuk állampapírba fektettünk be, de előbb-utóbb, akinek ilyen élethelyzete van, muszáj költözni. Uh-huh. És ha nagyon drága a hitel, akkor ezt megpróbáljuk minden inkább eltolni. Most van az a pont, ahol már jó belépő lehet több embernek.
Hát akkor az emelkedés az még várat magára, tehát ugye itt, ha jól értem a szavaidból, akkor most elérkeztünk egy szinthez, ahol most már változatlan lesz, de kell még a hitelfelvételi kedv, hogy egyáltalán történjen valami, tehát keresleti oldalon nyomás.
A keresleti oldalon ugye szerencsére van egy sok pluszunk, amit egyre többen igényelnek. Aha. Itt vannak ugye az olcsóbb kamatok, a lakáshitelek azok nem emelkedtek. De ahogy beszéltük, ugye a legtöbb, és a legtöbben ugye kombinálják ezeket. Tehát megnézzük, hogy a babaváró hitellel, a csok plusszal, a piaci hitellel, vagy a falusi csokkal milyen kombót tudnak összehozni. És általában ez a 6%-os, tehát hiába 6%-os a piaci hitelnek a kamata, aki kihasználja a támogatásokat, ott ugye olcsóbb lesz az átlagkamat, mert a csok plusznak 3%-os kamata van, a babavárónak az első évben nincsen kamatfizetése, tehát ez egy jobb kombinációt ki lehet hozni. Ettől függetlenül, hogy a legtöbb lakáshitelnek a kamata 6 és 7% között van, ugyanúgy több millió forintot lehet spórolni, hogyha összehasonlítjuk a bankokat, nem csak vakon a saját bankunkhoz megyünk be, aki egyáltalán nem biztos, hogy a legjobb kondíciót adja nekünk, tehát ugyanúgy érdemes az interneten összehasonlítani kalkulátorokkal, és egy jó kombinációt összerakni.
Tehát ha jól értem, most elértük a mélypontot, de komolyabb visszapattanás emelkedés azért nem lehet, mert ott már nem vennék föl, és a bankok vállalják azt is, hogy ezt az üzletágat veszteségesen üzemeltedik, de nagyon hitelezni akarnak. Ha ez így van, akkor viszont nagyjából attól függ, hogy aki döntési helyzetben van, hogy most vagy később, mert mondjuk megvan hozzá az önrésze, és nem szükséges, nem annyira sürgős neki, hogy költözzön, és mondjuk lakást vegyen, akkor az ingatlanpiaci árvárakozásainktól függ, hogy akkor várjunk, hogy menj, vagy belépjünk most ezek szerint, ugye? Mert ott meg nem egyértelmű, hogy elindult-e valami félemelkedés, valami kicsi igen, de hogy ez a emelkedés eléri az inflációt, vagy pedig alatta marad, azt meg még nem tudjuk, ugye?
Ez mindig van, ahogy mondod. Szerintem a jobb ingatlanoknál, a kis ingatlanoknál valamekkora áremelkedés lesz, de átlagosan nagy áremelkedésre azért nem nagyon számíthatunk. Ugye tavaly nagyon rossz volt az ingatlan piac, nagyon sok ingatlan nem adtak el, ami ott vár, és ott van az eladó szekcióban, ha rákeresünk az interneten. Először ezek közül nagyon soknak ki kéne futni ahhoz, hogy beinduljon valami csekély áremelkedés. Tehát átlagosan maximum az infláció szintjét fogjuk szerintem elérni. Tehát aki már régóta gondolkodik ingatlan vásárláson, és nem nagyon tudja már halasztani, annak ez egy jó pont lehet, hogyha megvan az önereje, és ugye össze tudja rakni hozzá a finanszírozást. Én arra biztos, hogy nem várnék, hogy ma jövőre olcsóbbak lesznek az ingatlanok. Az lehet egy kérdés, hogyha most valakinek mondjuk megvan a vételárhoz a pénzének a nagy része, hogy az most, és nem muszáj most költöznie, akkor az befektesse azt a pénzt 7-8%-os kamatokon, és várjon egy kicsit, mert a lakáshitelek drágábbak úgyse nagyon lesznek, az ingatlanok nagyon drágábbak úgyse lesznek, és akkor addig még fiatatja a pénzét. De ugye ez egy kicsit más élethelyzet, mert a legtöbben bennek nincs meg a vételár nagy része a zsebében.
Egy gyors hallgatói kérdés, még mi a várakozásod 5 éves távlatban, mert ugye stúdiából egy évben gondolkodtunk az elmúlt percekben.
Szerintem 5 évre, hogy mi lesz előre, azt nálam sokkal okosabb emberek se tudják. Erősöknek szoktam mondani viccesen, hogy ebben az országban nem lehet tudni, hogy 2 hét múlva mi lesz. De az ingatlan helyzetet szerintem lehetetlen 5 évre megmondani meg azt, hogy milyen lakáshitel kamatok lesznek. Azt se gondoltuk volna 5 évvel ezelőtt, hogy ez lesz.
Nem tudjuk az állami támogatásokat, ami nagy mértékben befolyásolja, az teljesen kiszámíthatatlan, rögtön innen indíthatunk.
Ez biztos. Az ingatlan árak azok valószínűleg egy lassú növekedés lesz hosszú távon, tehát ezt ugye nagyon több évtizedes grafikonokat látunk, tehát itt a nagy meglepetés valószínűleg nem lesz. A lakáshiteleknél én azt gondolom, hogy hosszú távon ennél a 7%-os lakáshitel kamatnál nem nagyon lehet több. Régebben is, amikor azt láttuk, hogy több volt, akkor nagyon behalt az egész lakáshitelezés, és ezt nem engedheti meg a bankszektor, meg az állam sem nézi jó szemmel, mert hogy kell, hogy pörögjön a gazdaság. Tehát ha muszáj lenne tippelnem, én azt mondanám, hogy 7%-os vagy az alatti kamatszint lesz, és devizahitelek biztos, hogy nem fognak visszajönni. Az is biztos, hogy nagyon sokan megszerettük ezt a 10 éves fixált kamatú forint lakáshitelt, ahol 10 évre, forintra előre tudjuk, hogy mennyi lesz a törlesztő, tehát egy sokkal nagyobb biztonságot ad. De hosszú távon nagyon nehéz előre látni, talán az ingatlan szakértők is 1 vagy 2 évre mernek satszolni, és az is a legtöbbszörbe se jön.
Igen, hát igen, köszönjük szépen. Olvastunk a sorok között is. Reméljük, hogy azoknak segítettünk, akik valami ilyesmiben gondolkodnak. Persze megírta a kedves hallgató teljesen jogosan, hogy abszolút nem jut bele a csokk körbe, mert már felnőttek a gyerekei, stb. Tehát, hogy azt a típusú elégedetlenséget fejezte ki, amit sok mindenki, aki ezekbe az állami támogatási csomagban nem fér bele, hogy ez nem fair, ez az egész rendszer. Teljesen igaza van, erről már sokat beszéltünk. Neked köszönjük szépen, Péter, hogy itt volt és elmondtad ezeket. További szép napot, jó munkát!
Köszönöm nektek is, sziasztok!
Gergely Péterrel beszélgettünk, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő ő.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
És ebben megpróbáljuk felhívni a figyelmet azokra a csalásokra, amikkel operálnak a különböző bűnözők. Van egy érdekes jelentés, amit a Revolut adott ki, pénzügyi bűnözésről és a fogyasztói biztonságról, és abban azt írják, hogy Magyarországon az egyik legerősebb az online biztonság, hát ebből is kiderül, hogy ugye itt különböző összegekkel dobálóztak, de ilyen 6-7 milliárd forint volt a legutóbbi becslés a tavalyi ilyen jellegű csalásokra. De szerintem ennél nagyobb a szám, nagyon sok cég nem, például nem beszél szégyellős, és nem akarja, hogy kiderüljön, hogy akár zsaroló vírusra fizetett, vagy például business email compromise volt. Minden esetre elég nagy pénz, úgyhogy ebből gondoljuk, hogy milyen a helyzet egész Európában is. Minden esetre a legnépszerűbb online trükkök a Revolut szerint az állásajánlatokkal kapcsolatos csalások, valamint a befektetési csalások, és ezekből mondjuk a legkevesebb Európában Magyarországon történik. Hogyha az egész világi szintet nézzünk, akkor 2022-es adatok vannak, több mint 1000 milliárd dollárt csaltak el a világ polgáraitól, és az adatok azt mutatják, hogy ez a jelenség az elmúlt évben tovább erősödött. Elég jelentős változásokon ment keresztül az átverések iparága, egyre inkább az érzékeny számladatok, személyes információk megszerzésére törekednek, tehát, hogy érdemes arra figyelni, hogy ez több lépcsőben is történhet. Szóval egy akár teljesen ártatlannak tűnő marketplace, vagy bármilyen csetes megkeresés, amikor arról szól a sztori, hogy küldi ezt a bizonyos összeget, vagy ezt a bizonyos tárgyat, amit megvásároltál, de ahhoz add meg a bankszámlaszámodat, a telefonszámodat, a nem tudom micsoda, és akkor szépen lassan épül egy profil. Minden esetre a Revolut a jelentésében kiemelte, hogy a saját fejlesztésű csúcstechnológiás gépi tanulással és mesterséges intelligenciával működő csalásfelismerő rendszere több mint 475 millió font értékű csalást akadályozott meg tavaly.
És hányat, az nem szerepel benne, hogy hányat nem akadályozott meg azáltal, hogy még a legegyszerűbb védelmi intézkedések sem voltak benne, hogy erről beszéltünk, hogy revolutos csalásokról az elmúlt időszakban. Ezért fontos hozzátenni, hogy ez a legelső ilyen jelentése a Revolutnak, ami nyilván azt a célt is szolgálja, hogy önmagát fényezze, és számokat szolgáltasson, hogy mennyire odafigyel erre.
De leginkább azt arra szolgál, szerintem, hogy felhívja a figyelmet.
Persze, mert felhívja a figyelmet.
Ha megnyomod azt a gombot, hogy átutalod-e biztos, mert megkérdezi, és átutalod, akkor ez egy olyan dolog, amit a saját hatáskörödben követtél el.
Igen, de beszéltünk arról korábban, amikor elég sok Revolut károsult jelentkezett, és volt ugye a Force.hu-nak a cikksorozat arról, hogy Apple Pay-es csalások Revoluthoz kapcsolódóan elsősorban, de nem csak náluk, az milyen biztonsági brések voltak, illetve, hogy igazából a szolgáltatók gyakorlatilag semmit nem tesznek azért, hogy ha Google Pay-en meg Apple Pay-en keresztül megy a csalás, akkor ott legyen még egy védelmi vonal, mert az abból indulnak ki, hogy az már önmagában akkora védelem, hogy nem szükséges másra odafigyelni, és a Revolut sem tett meg ezekben a beszélgetések, illetve cikkek alapján, illetve a ügyfelek elmondás alapján mindent, hogy elháríthatsa a csalásokat. Mindenesetre a Revolut most adta ki az első jelentését ezzel kapcsolatosan, és a Visa is kiadott egy ugyanilyet.
Igen.
Úgyhogy
a legújabb internetes csalások a Visa szerint a disznóvágás és a háromszögelés. Ezeket gyűjtötte össze. Ugye ez fél évente jelenik meg, tehát eléggé gyakran frissítik a nemzetközi csalásokról szóló jelentést, és a 2024-es tavaszi kiadás a világ polgárait, fogyasztóit, vállalkozásait leginkább érintő fizetési veszélyekre hívja fel a figyelmet. Azt mondja, hogy az elmúlt 5 évben 10 milliárd dollárt fektetett a Visa abba, hogy mindig egy lépéssel a bűnözők előtt legyen. Hát ez a harc az folyamatosan lesz. Az úgynevezett disznóvágás átverés. A csalók a közösségi média felületeken és társkereső oldalakon az olyan ünnepekkor, mint a Valentin nap, Szilveszter, online férkőznek az emberek bizalmába, meggyőzik az óvatlan áldozatokat, hogy magas hozamot ígérő befektetésbe, például hamis kriptovaluta kereskedelmi platformokba fektessenek be. Tehát az ilyen meggyőző, mesterséges intelligenciát alkalmazó kampányok több milliárd dolláros veszteséget okoznak. A megkérdezett felnőttek 10%-a volt már disznóvágás átverés célpontja. Miért ez a neve? Tehát szerintem ezt lefordították angolról, de a magyar értelme ennek a jelentés többlet, amivel jár,
az nincs benne.
Én szerintem a disznóvágás átverés az nem ez. Az, amiben az egész ország ül, ugye, azt mindannyian tudjuk, tehát az egy teljesen más típusú átverés, az egy geopolitikai játszma. Na mindegy.
Az örökléses átverést legalább jobban értjük. Tehát rég nem látott rokon örökségével kapcsolatosan kapnak hát természetesen áll értesítést ügyvédirodától, vagy más szakmainak látszó szervezettől, teljesen szabályosnak tűnően, igen, és igen. Akkor itt titoktartást kérnek, sürgetnek, személyes adatokat, és akkor így csalják itt az a másik humanitárius segélyedéssel
hát
kapcsolatos.
Hát az klasszik, ugye baleset, bármi balhé, veszély, akármi.
Hát erről mondtunk egészen konkrét példákat, hogy baleset érte az unokát.
Igen.
Kimondottan, igen. Ugye nálunk inkább az unokázós, ugye?
A unokázós meg az ismerős, igen.
Megy, mert a könnyebb az idős embereket beugratni, igen. És az unokákkal.
De itt van még ez a háromszögelési csalás, ennek is fejtsük meg a nevét. A csalók olyan megtévesztő, hamis online boltnak tűnő felületeket hoznak létre, amelyek alacsony áron kínálnak keresett termékeket. Itt megállnék. Ez a túl szép, hogy igaz legyen. Tehát, hogy itt ez a stop, tehát ez a tudatosságra való felhívás. Nincsen olyan autó, ami 30 éve vagy 20 éve garázsban áll, egy öreg nyugdíjas német fogorvos használja néha, de még csak 5000 kilométer van benne, és egyébként az első szériás nem tudom miből van, és fittipaldi az egész, és most a tied lehet 3000 euróért. Nulla, nincs.
De képzeld el, engem ezzel a dumával küldött el több olvasó is, amikor két év először írtam, hogy prémium állampapír, 35%, tuti jó lesz a következő két évre, nincs kérdés, mivel fektetünk, hülye vagy, ilyen nincs. Te szoktad mondogatni, hát, hogy túl szép, hogy igaz legyen.
Igaz.
És nem tudtam elmagyarázni, hogy de ez következik, ennyi lesz az infláció, Gábor, ahhoz kötődik, ez egyszerű matek. És azt mondták, hogy nem hiszem el, mert te szoktad mondogatni, hogy ha túl szép, hogy igaz legyen, akkor mi mindig legyünk óvatosak.
De igazuk volt. De
alapvetően ugyan, igen, csak ebben az
történt.
Esetben nem.
Ez egy pénztranszfer volt az államkasszából a te zsebedbe, meg a mi zsebünkbe, és meg is látjuk, hogy ez mekkora problémákat okoz. Tehát a másik oldala, az megvan ennek a történetnek.
De engem nem érdekelt a másik oldala. Én befektetői szemszögből írtam, azt, hogy az államnak mennyibe kerül, az egy másik kérdés.
De ez egy másik történet. Minden esetre felhívtuk a figyelmet a háromszögelési csalásra, a disznóvágást, azt fejtsétek meg, hallgatók, szerintünk ez nem így van magyarul. Minden esetre figyeljetek oda, legyetek bátorok, de legyetek óvatosok.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
Minden nap egy családi belépő, tehát egy-egy családi belépő jegyet lehet nyerni a Veszprémi Várbörtön látogató központba, az ember a rács mögött börtön kiállításra, a Veszprém Balaton 2023 ZRT jóvoltából. Mai kérdésünk pedig a következő. Mire szolgál a pellengér? A. Hogy ott verjék meg a bűnöst. B. Olyan köztérre kihelyezett oszlop, ahova felállították a bűnöst, hogy minél többen láthassák és gúnyolhassák. Vagy C. Színpad, ahol a kivégzéseket végrehajtják.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
A Scoundrels brit blues rock zenekart már egyszer bemutattam, volt egy nagyon jó felvétel, most a címadó lemezükről következik egy olyan, amit már lehet játszani, mert a gyerekek már az iskolában vannak.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Azon belül is itt van velünk a vonalban Kovács Kvotidián Máté, az OTP alapkezelő portfólió menedzsere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Na, április elején új terméke jött ki az OTP csoport, és a B-t, erről beszéltünk már, de mi ez, még egyszer említsük meg a kedves hallgatóknak?
Az OTP csoportnak már 2006 óta van egy Bux Indexet követő ETF-e a tőzsdén, ami egy tőzsdénkereskedett befektetési alap, és ennek a mintájára hoztuk létre egy nagyon merítésű régiós vállalatok, régiós blue chip-eket tartalmazó Setup Indexet követő tőzsdénkereskedett alapunkat, ez a Setup NTR Indexet követi.
Most elindult akkor ez a termék, hol tart most, mik az első tapasztalatok?
Igen, április 8-án debütált, tehát nagyjából egy 2,5 hét tapasztalatát tudom megosztani veletek. Én ezt két oldalról tudom megfogni. Egyrészt szerintem egy egészséges forgalom alakult ki már az indulás óta. Átlagosan 200 ezer euró körül van a napi forgalom, ami igazából a BUX ETF-nek a többszöröse. A másik oldal pedig a vagyonbeáramlás, ami számunkra nyilván egy kiemelten fontos tényező. Itt egyelőre több tényező miatt is szerintem kicsit lassú a felfutás, bár pont tegnap történt egy 500 000 eurós forgalmazás, tehát hízott a vagyontömeg. De úgy gondolom, hogy mivel ez egy új termék, a befektetőköz el kell, hogy jusson a híre, meg kell, hogy ismerjék, most fog elkészülni a hivatalos angol fordítás, illetve a nemzetközi befektetőknél azért elvárt egy minimum alapméret, egy minimum indulás óta eltelt idő, lássák mi a tracking error, úgyhogy szerintem ennek könnyen lehet egy exponenciális kifutás, ahol hogyha az ETF eléri a kritikus vagyontömeget, akkor megnőhet a beáramlás mértéke.
Na akkor azért tegyük tisztában, a BUX-ot tudja mindenki, a Budapesti Tőzsdeindex, de a CETOP az micsoda?
A CETOP a 7 régiós országot lefedő részvényindex, ezt is a Budapesti Értéktőzsde számolja. Ez a 7 ország, csak hogy akkor lássuk tisztán, ez északról délre halad van, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, illetve jelenleg egy-egy részvénnyel Szlovénia és Horvátország is képviselteti magát az indexben. Ez maximum 25 elemből állhat össze, a régió blue chipjei, tehát a legnagyobb forgalmú, legnagyobb közkészhányadal korrigált kapitalizációjú vállalatai kerülnek ebbe az indexbe.
Tehát, hogyha
ez egy eurós alapú index, tehát hogy még az különbség a BUX-hoz képest.
Tehát, hogyha valaki ezt az ETF-et megvásárolja, akkor ebbe az indexbe fektet, közvetve ezeknek az országoknak a legjobb vállalataiba, amelyek szerepelnek az indexben, ha jól értem.
Pontosan, pontosan jól érted. És az, hogy euró, az igazából egy kuriózum, mert a Budapesti Értéktőzsdén itt csak forintos ETF-ekkel lehetett kereskedni, tehát ez az első ilyen termék. Ami viszont fontos, hogy itt kvázi kilépnek a magyar kockázatból a befektetők, és egy régiós portfóliót kapnak, hiszen a devizakockázat az nem fedezett, tehát hogyha mondjuk van 40% lengyel vállalat az indexben, akkor az 40% zloty kockázat.
Uh-huh. Akkor ezt figyelni kell a keresztárfolyamokat is.
Magyar blue chipek azért benne vannak ugyanúgy, csak nem tudom mekkora súlya.
Hát benne vannak, csak mondjuk, hogyha megnézed a BUX indexet, akkor ott 85%-ban körülbelül három nagy papír szerepel benne, tehát ez egy sokkal diverzifikáltabb index. Uh-huh. Tehát ugyanúgy megvan benne az OTP, MOL, Richter, de itt a legnagyobb papírnak a súlya is 11% körül van.
Már ebben felig belecsaptunk abba, hogy kinek igen? szól ez az egész, ugye, és itt kiderült egy pár dolog, de hogy alapvetően milyen táv?
Bocsánat, csak ide kapcsolódik a kérdés, a kinek szólhoz a hallgató írja, hogy forintos lesz belőle? Mert érdekelné, mert a nyesz számlára tenné.
Nem, ez kifejezetten egy eurós termék, tehát a nyesz számlánál, bár itt ez is kérdés, hogy vajon lehet olyan nyesz számlát nyitni, hogy eurós terméket lehet rárakni, ezt nem tudom, tehát szerintem ez szolgáltatónként változik. Az a kapcsolatban, hogy kinek szól a termék, szerintem ezt is két oldalról lehet megfogni, ahogy említetted is, ez egy nyilván egy részvénykockázatot tükröző, vagy egy részvény termék, ha úgy tetszik. Tehát az ajánlott időtáv az minimum 5 év, számottevő a kockázat, ugye van mögött egy devizakockázat is, és igazából annak ajánljuk, aki tényleg hisz a régió növekedésében, és hisz abban, hogy a régió vállalatai ebből tudnak profitálni. Szerintem egyrészt ilyen oldalról lehet megfogni. A másik pedig, hogy milyen ügyfélszegmensnek ajánljuk. Bízunk benne, hogy a nemzetközi intézményi befektetőket meg tudja szólítani ez a termék, hiszen a régió cégei elaprózottak, ismerni kell a piaci sajátosságokat, akár elszámlás technikai kérdések.
Igen, látszik általában, hogy egy részvénybe vásárolnak, a régiót vásárolnak, ugye Budapesten is egy vagy maximum kettő vezér részvénybe, nem is feltétlenül fundamentális okok miatt, hanem ugye a régió szempontjából vásárolnak be.
Pontosan, pontosan, viszont ez én úgy gondolom, hogy egy jó belépési pont lehet, hiszen ez egy likvid termék, az OTP Bank, mint árjegyző, vagy az OTP Bank Treasury-je, a Global Markets, mint árjegyző biztosítja a likviditás a termékben, tehát nem kell attól félni a nagy nemzetközi befektetőknek, hogy kiszárad a piac, mert mindig ott lesz az árjegyző, és benne áll a piacon, meg lehet venni a megfelelő mennyiséget. Aki még szerintem potenciális befektetői réteg, az a régiós lakosság, hiszen itt élünk, mindig van egy home bias, ezeket a cégeket ismerjük, ezt a gazdasági klímát ismerjük, illetve szerintem a régiós intézményi, akár nyugdíjpénztárak, alapkezelőket is érintheti, hiszen a benchmarkjukban nekik is szerepel sok esetben a CETOP Index.
Hát sok sikert akkor hozzá, köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket, és egy kis ismeretterjesztés is volt benne, további jó kereskedést, szép napot nektek.
Nagyon szépen, köszönöm szépen nektek is. Sziasztok.
Kovács Kvóti Dián Mátéval, az OTP alapkezelő portfólió menedzserével beszélgettünk.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Felkeltél?
Igen.
Nem Norvégia légtere lezárva?
Norvégia.
Nem tudunk róla, bővebb infót kérünk, kedves hallgatók. Köszönjük szépen.
Írja, de mi nem találtunk ezzel kapcsolatos információt.
Csak forintban denominált eszközöket lehet venni, a nyeszre mondja a kedves hallgató.
Ingadoztam, én úgy
emlékeztem. Igen, én is úgy emlékeztem.
Igen, hogy a hely számít, a tőzsde számít, és hogy az a belül mi, de
jó,
a
hallgató
írja, akkor biztos így van, tehát forintban, de az dönt, hogy miben denominált az a bizonyos eszköz.